köszöntöm a kedves testvéreket. Nem udvariasság mondatja velem, hogy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. És készültem is arra, hogy itt a Pilis Csabai közösség a legnépesebb közösség. Nekem most tulajdonképpen arról kell beszélnem, hogy a reformáció és az oktatás hogyan függnek össze. Ugye úgy gondoljuk, hogy a reformáció az a hitnek, a szabad így mondanom, a belsőnek, a szívnek az ügye. Bár hát láthatóan terjedt és megváltoztatta Európa vallási térképét, de ez egy későbbi dolog. Az oktatás, az pedig az ésszel kapcsolatos ügy. Én azt gondolom, hogy azért, ahogy az emberi testben a szív és az ész összefügg, ugyanúgy az egyház életében is a reformáció, a belső megújulás és az oktatás, a tanítás az azért összefüggnek egymással. Azt még bevezetőben szeretném mondani, én tudom, püspök úr engem azzal bízott meg, hogy magyarországi eseményekről beszéljek leginkább. Mégis talán engedjék meg, hogy ha a reformációról van szó, akkor talán mégis Luther Márton nevének az említésével kezdjem el, és tulajdonképpen azzal, hogy hogy is indult el az, hogy reformáció és oktatás. Reformáció az egyház megújulása és tanítás, iskolák és egyéb dolgok alapítása. Az egész dolog úgy indult el, én legalábbis így olvastam, hogy Luther Mártonnak ez volt az elgondolása, nagyon egyszerűen fejezem ki magam, Bibliát a kézbe. Bibliát a kézbe. Én azt gondolom, hogy ma is lehetne erről beszélni elég sokat, hogy a Biblia mennyire van az embernek a kezébe, és mennyire van a kezünkbe. Akkor még inkább így volt, ugye a 16. századról van szó. Olvasni kell a Bibliát. Ahhoz, hogy a kereszténységem erősödjön, ahhoz, hogy a hitem megújuljon, ahhoz, hogy az életem változzon, én a magam életéből tudom, hogy ahhoz olvasnom kell a Bibliát. Nem megy másképp. Ha a Bibliát kiveszem a kezemből, akkor én megüresedem. Na, ez volt Luther elképzelése is, hogy Bibliát a kézbe. És ez óriási nagy szó volt akkoriban, majd egy kicsit közelebb is szeretnék erről még beszélni, csak most így, ez így bevezetésül. Na most még azt is azt hiszem őszintén el kell mondanom, hogy az ember, amikor valamiről beszél, azt nem így a saját belsejéből veszi, hanem ahhoz olvasni kell. Én egy nagyon szép könyvet olvastam el, és próbáltam magamnak kiegyeztetni, elnézést kérek, ezt inkább félreteszem, amúgy is félrevaló. Szerényi Ödön, a magyar evangélikus iskolák története a reformációtól napjainkig. 917-ben jelent meg Pozsonyba, elég régen, de talán nem árt, hogyha erre a könyvre felhívom a testvéreknek a figyelmét. És egyáltalán Szerényi Ödönnek a személyére. Ő tulajdonképpen egy magyar-német szakos tanárként indult, több helyen volt gimnáziumi tanár, majd az Országos Evangélikus Tanár Egyesület titkára, és hát szerkesztett lapot is, és egy nagyon komoly tudós ember volt, én a magam részéről nagyon sokat tanultam tőle. Hát most is tulajdonképpen nem a magamét, hanem azt, amit tőle olvastam, vagy tanultam, azt szeretném a testvéreknek néhány szóval továbbadni. Persze ahhoz, hogy a Bibliát kézbe vehessük, ahhoz annak könyvé kell lennie. És akkor itt van egy másik név, amit abból az időből elő kell vennem, a Gutenbergnek a neve, ugye, aki tulajdonképpen hát az egész ügy, a könyvet, mint olyat kézbe vehetővé tette, és így kerülhetett a könyv és a Biblia is a könyvek között az embernek a kezébe. És azt gondolom, hogy ez volt a szívügye. Olvastam egy levelét Luther Mártonnak, amikor a német nemzet városi vezetőinek ezt írja, hogy jó könyveket a polcokra tenni. És a jó könyvek között az első a Biblia volt, amelyet ugye tulajdonképpen ő az, aki a népnek úgy adott a kezébe, hogy lefordította a német népnek a nyelvére. Ezzel gyakorlatilag ezzel is indult meg. Na most ebben az egész ügyben volt neki egy nagyon jó bajtársa. És a testvérek biztos hallották már sokszor ezt a nevet, hogy Melanchthon Fülöp. Egy nagyon jó munkatársa volt, aki ugye 1518-ban került Wittenbergbe, és az ő székfoglaló beszédje Luthernak rendkívül megtetszett. Egy kicsit, ha néha elvontnak is tűnik, én mégis engedjék meg a testvérek, hogy olvassak ebből a székfoglaló beszédből, mert ebből szeretnék kiindulni. Nagyra becsült rektor úr, és igen tisztelt professzor urak, az élet körülményeim, a magam csendes tanulmányai távol tartanak az ilyen ünnepi összejövetelektől, mondja Melanchthon, és az ilyen tiszteletre méltó tudósok társaságától. Az előttem álló feladat nehézsége ma is elijesztett volna, ha az igaz tudományok szeretete és a hivatalomból adódó kötelesség nem figyelmeztetne arra, hogy az új tudományos eredmények alapján a további stúdiumokra vonatkozó javaslatokat tegyek az összegyűjt tudósok társaságának. A német fiatalok némelyike most is ezeket az otromba érveket hangsúlyozza, a humanista tudományok tanulmányozása túl nehéz, és ehhez mérten túl kevés a haszna. A görög nyelv csak olyanoknak való, akiknek sok idejük van. Nem is beszélve a héberről. És dicsekedni akarnak a tudásokkal. Most őt is említi, hogy a héber nyelv hasznossága kétséges, mondják ezek az emberek. Ez alatt pedig a hagyományos tudományok érvényüket vesztik. A filozófiát mellőzik. Ki ne látná be, hogy aki a tanulatlanok ilyen seregével szembeszáll, annak bizony hősnek kell lennie. A tudományokat meg kell szabadítani a rárakódott rozsdától, portól, hogy visszanyerjék eredeti fényüket. Most ki is hagyok, és beszél a latinról, stb. A végén olvasom csak, hogy kit ne bosszantana évszázadunk nagy hiányossága, hogy kortársaink mulasztása miatt nélkülöznünk kell a régi szerzőket, és le kell mondanunk mindarról a nyereségről, amelyet a mai kor emberei is élvezhetnének, ha a régi szerzők veszendőbe nem mentek volna. Na, ez volt Melanchthon alapállása. Tehát a régi tudományoknak a felelevenítése, én azért ehhez hozzáteszem azt, hogy ő egyre inkább Luthernak abban is társa lett, hogy a régi tudományok mellé, fölé emelkedett számára is az evangélium. Hát nem kellene minden egyes keresztény embernek már 9 vagy 10 éves korában ismerni az evangéliumot? Ezt már Luther kérdezi. Nem kellene így élni? A szentírás olvasásához bizonyos előfeltételek szükségesek. Mindenekelőtt a nyelvi ismeretek, és hát más dolgok is. Ezért fordította le Luther. Tudjuk, hogy ott Wartburg várában történt ez a fordítás, és így jelent meg a Luther Biblia, vagy német Biblia, ahogy szokták nevezni. És tulajdonképpen ez is érdekes dolog, hogy Luther a hatóságokat és családokat sűrűn figyelmezteti arra, hogy kimondja, Nagy Károly, ez a nagy császár, Nagy Károly óta először a tankötelezettség elvét. és erélyesen sürgeti könyvtárak felállítását. És ehhez jöttek társai, akik segítettek neki. Hát így indult el ez tulajdonképpen Németországban, és egy kicsit most tekintsük meg ennek a magyarországi fejleményeit. Nem akarok a testvéreket nevekkel elárasztani, egy-két nevet szeretnék csak mondani a testvéreknek, és róluk is csak egy néhány szót szólni. Én elsőként most egy talán sokak által ismert nevet, Huszár Gálnak a nevét mondanám. 1555-ben írja az előző évre visszamenőleg, hogy iskolát alapítottam. Méghozzá egy olyan iskolát alapított, amely felviszi a hallgatókat egészen a lelkész képzés ügyéig. És tulajdonképpen a mi evangélikus hittudományi egyetemünk ezt az ő alapvető munkáját tartja szem előtt, amikor az 1557-es évet teszi, 1577, a lelkész képzés, 1557, bocsánatot kérek, már nagyon öreg vagyok, 1557-et teszi a lelkész képzés indításának Magyarországon. Érdemes ezt a dátumot följegyezni, vagy hát megjegyezni számunkra. És így indul el a képzés. Persze már előbb is voltak jelek. Valamikor, sok évvel ezelőtt én egy olyan munkába vágtam a fejszémet, amelynek ez volt a címe, hogy evangélikus gyülekezeteink születésük sorrendjében. Hát ez egy nagyon komoly munka volt, de az Úristen nem engedte, hogy nyilvánosságra jöjjön, mert a gépembe belecsapott a villám. Belecsapott a villám a gépembe, és az eltűnt. Sok minden megmaradt a gépembe, de ez eltűnt. Valami mondom, az Úristen azt mondta, hogy állj! Pedig eljutottam a kezdettől, az első gyülekezetek születésétől, egész az 1920-as év, még Pilis Csabáig is eljutottam, de hát aztán most már nem hiszem, hogy még egyszer újra fogom kezdeni. Mindenesetre hamar megindultak ezek a dolgok, és születtek a gyülekezeteink egyik a másik után, és iskolákkal. Talán merem mondani, hogy a legelső ilyen dátum, amire én emlékezem, az 1531. 1531-es dátummal pápán van egy kis harang. És erre a harangra rá van írva, hogy Schola Reformata 1531. Tehát reformált iskola. Én 1531-ben még nem református iskoláról beszélnék, hanem reformált iskola 1531. Én ezt tartom a legelső dátumnak, ameddig én eljutottam az én kis keresésemben. Ez volt az első. Tehát pápán indult el egy ilyen iskola. Én azt hiszem, hogy azért máshol is voltak akkor már iskolák. Hát ugye 10 évvel később már a Szilveszter Biblia megjelent Sárváron, és ott is Szilveszter János tulajdonképpen tanár is volt, tehát nem csak a Bibliát fordította, tehát szép lassan születtek az iskolák. Természetesen a szívem mondatja velem, a régi kőszegi szívem, a feleségem kőszegi lány. Régi kőszegi szívem mondatja velem, hogy Dunántúlon indultak el a dolgok. Mert hát ugye az volt legközelebb a nyugati határhoz. És hát így indultak, ez a Huszár Gál tett nagyon sokat a képzés ügyébe, de egy másik ember is, és az előbb a feleségemet említettem, azt kell mondanom, hogy egyetlen valaki, akire a feleségem valaha féltékeny volt, ez Sztárai Mihály, akivel hát elég sokat sikerült foglalkoznom, és ő volt az, aki 1551-ben ezt írta. És ezt a mondatot szeretném alaposan kiemelni. 7 év alatt, tehát 1551-ben vagyunk, 7 év alatt 120 gyülekezetet alapítottam. Testvérek, elgondolkoztató. Nem 120 gyülekezet tönkre ment, megerőtlenedett, hanem 120 gyülekezetet alapítottam. 7 év alatt. Rengeteg munkával. A laskói istentiszteletekre, mert ott ezen a környéken volt ő, a laskói istentiszteletekre emlékezem, amikor délután, úgy késő délután kiállt a templom mellé, elővette a hegedűjét, mert nagyon szépen játszott hegedűn, és elkezdett hegedűn játszani és énekelni. És addig énekelt, addig játszott, amíg össze nem jöttek a laskóiak. És amikor összejöttek a laskóiak, letette a hegedűt, és elkezdett prédikálni. Ezek voltak a mindennapos Isten tiszteltek Laskón. És aztán folytatódott az ügy, és Sztárai Mihály is egy iskolát alapított, ez hozzátartozott ahhoz, hogy az egyház megújulását, a jövőt szolgáljuk, hogy iskola kell. És iskolát alapított, hallották a testvérek ezt a mondatot, hogy megjárta Tolnát Baranyát? Ez mostanában valami olyasmit jelent, hogy sok felé járt, össze-vissza utazott. Valamikor nem ezt jelentette. Valamikor ez egy kitüntetés volt. Hát ez az ember Tolnát Baranyát megjárta. Ez az ember Sztárai iskolában tanult. Ez egy tudós, tekintélyes ember. Így keletkezett ez a mondás, hogy megjárta Tolnát Baranyát. Mert ő egy olyan iskolát alapított, amely valóban, hogy nemrégében mondjuk a Lőrinci gimnáziumba jártam, hogy kisgyerektől kezdve fölvitte a gyereke, a fiatalokat egészen a lelkészi előkészítésig és a lelkészi tanulmányokig. És ez az iskola nagyon híres iskola volt. Huszár Gál is vitetett oda fiatalokat, és hozott el onnan embereket, akiket Sztáraival szenteltetett föl. Mert Sztárai, aki tulajdonképpen civilként született, régen azt mondták, hogy ő Sárospatakon volt szerzetes, ez az állítás mára megdőlt, nem volt szerzetes soha, hanem egy civil tanító volt. A Perényi családnak ez a Perényi Péter a királyi koronának volt egy testőre, őre. Tehát ő egy nagyon komoly ember, még a király választásnál is szóba került, amikor az ország ketté vált, és egy magyar királyt kellett választani, Perényi Péter. Az ő családjába tartozott, Siklóson tanított tulajdonképpen Sztárai Mihály, és a Perényi családda, a Perényi Péternek a fiával, Imrével ment Páduába, egyetemre, hogy ő is a fiúval együtt tanuljon. Nos, ő végezte a munkát, mert ott Páduában írt már egy könyvet, hogy azt mondja, fordítom az új szövetséget, hogy a szegény magyaroknak, akiket a török leigázott, nem máról beszélek, a szegény magyaroknak, akiket a török leigázott, elvigyem az evangéliumot. Ez volt Sztárai elhivatása. Ez volt Sztárai küldetése. És végeredményben az egész életét erre tette föl, és 7 év alatt megtörtént, hogy 120 gyülekezet született lelkésszel, tanárral, iskolával, szerény kis iskolákkal, de mégis evangélikus iskolákkal. Nos, hát így folytatódott a dolog, aztán ennek a századnak a 70-es éveiben fönt felvidéken kezdtek terjedni a gyülekezetek és iskolák. Selmezbánya, aztán ugye Bártfa, Stökkel Lénárt. Ez is egy olyan név, amelyet érdemes volna a gyülekezeti munkás testvéreknek megjegyezni, följegyezni, aki szintén iskolát alapított, és nekem azért tetszik az ő iskola szabályzata, mert azt olvastam, hogy az iskola szabályzata ezzel a mondattal kezdődik, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Aki ezzel a mondattal kezdi az iskolát, az jól kezdi szerintem. Mert valóban ez a bölcsességnek az alapja, kezdete, fundamentuma, hogy az Urat félem, és aztán így próbálok élni. Nos, hát így folytak, aztán az iskolák, és tulajdonképpen azt mondhatom, kedves testvérek, talán nem nagy képűség, ha így mondom, hogy a magyar evangélikus egyházunkban a gyülekezetek alapításával, a templomok építésével összefüggtek az iskolák. Összefüggtek az iskolák, egyben nőttek. A lelkész és tanító, voltak viszályok is köztük, meg kell mondani, voltak nézeteltérések is közöttük, de általában együtt éltek egy gyülekezetben, és a gyülekezet a lelkészt és a tanítót tartotta, mert tudta, hogy nem csak a felnőtteket kell tanítani a templomban az Isten tiszteleten, hanem a gyerekeket hétköznap bizony reggeltől délutánig, hogy formálni kelljen őket. Sok-sok iskola. Én most bele sem megyek az iskoláknak a felsorolásába, mert az lehetetlen volna. Talán, és ez már úgy akkor a nem mondom, hogy vége felé, de szóval a lényege volna a dolgoknak, hogy arról emlékeznék meg, hogy Budapesten hogyan indult meg ez az egész munka. Ugye tudjuk mi testvérek, hogy 1871 az egy nagyon kiemelt évünk volt, amikor a bizonyos türelmi rendelet megjelent, hogy legyünk már türelmesek ezekkel a szerencsétlen protestánsokkal valamiképpen, és ne üldözzük már. Szóval legyen szabad nekik is, bizonyos megkötésekkel, ugye torony nélkül, nem az utcán, hanem egy udvarban, templomot, és ha bírják, iskolát építeni. Ez is oda tartozott a türelmi rendelethez. És akkor így indultak meg a dolgok, és Budapesten is megszületett ez az egész ügy, és hát én úgy olvastam, ennek én nem vagyok tudósa, hanem egy másik lelkész barátomtól olvastam, hogy Budapesten a Irányi és Váci út sarkán, az Irányi út 14 szám alatti helységben rendeltek először egy helyet Isten tiszteleti célra. Így kezdődött. És azt hiszem lényegtelen talán, hogyha elmondom, hogy volt egy Liedemann Sámuel nevű gondnok. Ma is él a Liedemann család még. És nagyon kedves, komoly evangélikusok. És hát az én Pilisi volt, talán valaki tudja, hogy 37 évet töltöttünk a feleségemmel Pilisen. A Pilisi szívem mondatja velem, hogy az alapítók közé tartozott Beleznainé, gróf Beleznainé Podmanicki Mária, aki meg egy Pilisi asszony volt, és ott a kastélya a mai napig. Tehát ő is a gyülekezet alapítói között volt, és így indultak el, és az volt az ő gondolatuk is, hogy ne csak a felnőtteket, hanem a kisgyermekeket is tanítani kell alapismeretekre, vallásos szellemben. Ugye ez az akkori időnek a kifejezése, ma sem árt azért tulajdonképpen. És így indult el az iskola, az első tanító egy Seyfried Antal, a Se után Y-ban, ha valaki esetleg följegyzi, Se Y-Fried Antal látta el az első tanítói feladatot. És hát ez az egész a Kohlmark téren volt, tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy káposzta piac, nem tudom, vagy szénpiac, nem tudom. Szóval hát most voltunk a Deák téren, ahol Balogh Zoltán miniszter úr elmondta, hogy tulajdonképpen az egész Deák tér a város szélén kapott helyet akkoriban, aztán lassan-lassan bekerült a centrumba, hogy a város növekedett, mondta ezt Balogh Zoltán miniszter úr, és elgondolkoztam, hogy mennyire igaza van, mert tényleg hát ott a város szélén megengedték, hogy valamit fölépítsünk. Hát így indult el, és azután az 1800-as évek elején volt az a gondolat, 20-as évek, 1824-ben, hogy elindult a Deák téri iskola. A Deák téri iskola. És azután ez nem volt elég, hanem ez egy leányiskolává lett, és egy fiúiskola, és ez volt a fasori iskola. A mai fasori iskola. Úgyhogy érdemes azért ezeket számba venni, és érdemes ezekre tényleg Isten iránti hálával gondolni, hogy hát ezek azért ma újra működnek és dolgoznak. Nem is akárhogy, mert a Deák téri iskola, ezt ott az ünnepélyen mondták, hogy az evangélikus iskolák között az első helyen áll. Úgyhogy hála Istennek, hogy így vagyunk, és örülünk ennek az egész ügynek. És hát rengeteg, ahol gyülekezet született, ott iskolai született, én szívem szerint nagyon sajnálom, hogy például az a gyülekezet, ahol mi 37 évig éltünk, a pülisi gyülekezet, az iskolát 1924-ben minden állami nyomás nélkül leadta, nem bírta tovább. A nagy pülisi gyülekezet. És azóta állami lett az iskola, és azóta sincs Pilisen egyházi iskolánk. Én nem tudom, ezt a testvérekre bízom az eldöntését, hogy mennyi iskola kell nekünk. Volt, aki azt a kérdést tette fel annak idején, hogy kell-e nekünk iskola. Én tudom, hogy volt ilyen álláspont is. Vagy most talán inkább úgy kérdezem, mennyi iskola, kell-e még több iskola. Vagy a jelen lévő iskoláknak a szellemileg megerősítéséről lenne inkább szó. Én nem tudom. Ez már egy olyan kérdés, ami egy mai történet, és nem az én feladatom ennek az eldöntése. De az biztos, az azért egész biztos, hogy templom és iskola. Ugye ismerős, mostanában a romániai tüntetések is erre emlékeztetnek, aki tegnap látta a híradót, hallhatta, hogy templomot és iskolát Reményik Sándornak a versét idézték ottan, emiatt a katolikus gimnázium miatt, amit most állítólag vissza akarnak államosítani, nem tudom. De valami ilyesmit mondott a híradó. Úgyhogy ez egy nagy küzdelem. És én szívből kívánom, hogy az evangélius egyházunknak legyen ereje, szellemi ereje és anyagi ereje is az iskoláink fenntartásához és az iskoláinknak azzal a szellemmel való megtöltésével, amely valóban felkészíti a jövendő fiatalokat egy olyan keresztény, evangélikus, Jézusban való hitre, és abban segíti az életüket. Én azt gondolom a magam részéről, készen is vagyok azzal, amit el akartam röviden mondani. Ha valakinek kérdése van, akkor, és ha esetleg tudok rá válaszolni, akkor szívesen megteszem, vagy ha valaki ki akarja egészíteni, amit én mondtam, azt is szívesen veszem, úgyhogy átadom a szót a testvéreknek.